Közelít a karácsony, illő, hogy témaválasztásunk ennek a szellemében történjék. Nem akarok ezért most nagyon szorosan vett gazdasági kérdésekkel foglalkozni, bár valami kis kapcsolata mondani valónak lesz azért a pénzhez. Azonban inkább bemutatnék egy olyan személyt, aki Nobel-díjas természettudós volt, és mégis 1973-ban azt a Romano Guardini kitüntetést kapta meg, amit addig csak teológusok mondhattak magukénak. Vagyis, aki magas szinten bizonyította, hogy a vallás és a tudomány nem idegen egymástól. Ezt a Guardini kitüntetést egy német bajor püspöki kar alapította, és megnéztem, hogy még ki mindenki kapta meg utána, az alapítás után ezeket a kitüntetéseket. Nagy örömömre szolgál, hogy köztük van például Tomás Halik, cseh katolikus pap, aki egyébként Templeton díjat is kapott, pontosan azért, mert a hit terjesztéséért olyan sokat tett, és még sok más érdekes személyiség is szerepel köztük, ami legjobban meglepett, az is, hogy zenészek, karmesterek is szerepeltek, vagyis olyan sok mindennel lehet evangelizálni. A zenével is, ami számunkra most karácsony előtt különösen fontos lehet. Nos, hát akkor nézzük meg, hogy hát ennek mi köze lehet a gazdasági kérdésekhez, annak, amiről én most beszélni akarok. Az a köze, hogy az atomfizikai kutatások nagyon sok pénzbe kerültek, és kerülnek ma is. Hát majd látni fogjuk, ez lesz az előadás vége felé, ami kiderül, hogy az erre való hivatkozással sikerült a nagy német tudósnak, aki ezért felelős volt Hitler idejében, elérnie, hogy ez az osztrák festőből lett nemzetvezető ne kényszerítse ki az atomfegyver gyártását a harmadik birodalomban, a második világháború szörnyű éveiben. No de ehhez majd később, részletesebb okfejtéssel is eljutunk. Werner Heisenberg, hiszen róla van szó. Kereken 75 évet élt. A 20. század első évében született, és 1976-ban távozott az élők sorából. Róla aztán elmondhatjuk, hogy a két világháború árnyékában élte le egész életét. Egyébként, aki többet szeretne tudni róla, keresse a könyvtárakban a Rész és az Egész című önéletrajzi ihletésű könyvét, amelyet magyarra is lefordítottak. Sőt, azoknak, akik szívesen szörfölnek az interneten, a Wikipédiát is meg lehet nézni, hogy informálódjunk. Érdekes dolog, a Wikipédián angolul is, magyarul is, és németül is rajta van Heisenberg címszó tartalma, az angol szöveg elég szűkszavú, holott valójában a magfizika talán legjelentősebb kutatójáról van szó. Éppen ez a tudomány, a kvantumfizika hozott jelentős, döntő változást a 20. század sok kihívástól érintett éveiben. A német nyelvű Wikipédia már jóval részletesebben bemutatja őt, hát nem csoda, a németek joggal egyik legnagyobb természettudósuknak tartják Heisenberget. Jó magam gyermekként és fiatalasszonyként az 50-es, 60-as években az atomháború félelmében éltem. 23. János pápa, Pácem in Terris enciklikája éppen ekkor tájt született meg minden jó akaratú emberhez. Ez is az enciklikának egy sajátossága volt, hogy nem fivéreim és nővéreim ez a klerikusokhoz írta, nem csak a keresztényekhez, hanem minden jó akaratú emberhez, mert ekkorra már a föld egésze forgott kockán a fegyverkezési verseny miatt. Sokan, akikről már beszámoltam kedves hallgatóinknak beszélgetéseink során, például Alva Myrdalról, Albert Schweitzerről, nos ők is éppen az atomháború ellen felemelt szavukért bátor tiltakozásukért kaptak béke Nobel-díjat. Hát bizony, az 50 milliós háborús áldozat, a holokauszt szörnyűségei mindenképpen az emberiség erkölcsi hanyatlásának tragikus képét mutatták. De nem csak az atomháború fenyegetésének, a hagyományos fegyverzettel vívott háborúnak, de még a világban akkor nem ismert szovjetunióbeli gulág szörnyűségeknek is nagy szerepük volt abban, hogy meginoktak a 20. században az erkölcs pillérei. Vajon volt-e az akkori hatalmaknak erkölcsi gátlásuk az atomfegyver bevetését illetően, vagy mi vezetett ez a döntéshez? Tudjuk, hogy Hiroshima Nagasaki bekövetkezett. Igen, Távol-Keleten akkor még tényleg dúlt a fanatikus háború, noha már Európában véget ért. Az elrettentő célzattal bevetett bomba azonban egy csapásra véget vetett ott is az ellenállásnak. A háború embertelenségének ez a foka átlépett minden határt. Nem csak a bombát szállító repülőgép vezetője lett lelki betegé, mert ezt az ember tudhatja az azóta nyilvánosságra került információkból, de azt is tudjuk, hogy a tudós társadalom szinte egészen fellépett az atomháborús hadicélú felhasználása ellen. Hát a tudósok, de ez nem gátolta meg a hatalmakat abban, hogy ne halmozzák fel az atomfegyvereket. Olyan atomarzenál volt felhalmozva a világon, ahogy ezt Alva Myrdal is keserűen ostorozta az ENSZ-ben és mindenütt, ahol tehette, mind a két nagyhatalmat, a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat egyaránt a semleges Svédországból. Olyan hatalmas arzenál volt felhalmozva, ami a föld többszörösének az elpusztítására képes lett volna. Hát mi értelme van ennek? Valaki egyszer mondta nekem, igen, az atomháború az, amelyben aki elindította, másodszorra hal meg. Hát ugye értelmetlen dolog, de akkor mire jó? Viszont arra biztos jó volt, idézőjelbe teszem ezt a jót, hogy az emberek szorongjanak. A szorongás a 70-es évek közepéig mindenkiben mélyen élt. Munkavédelmi oktatáson én még azt tanultam, 64-ben végeztem az egyetemet, hogy hogyan kell fehér lepedővel burkolózva egy árokba begurulni, hogy fölöttünk elgomolyogjon az atomfelhő. Hát ez elképesztő volt. Akkor is, de még most visszagondolva is bele borzongok a képtelenségébe. Igen, nem akarok rosszmájú lenni, de tudom, hogy hol voltak úgynevezett atombiztos bunkerek Magyarországon is, hol voltak olyan helyek, ahova elmenekülhettek volna a vezetők, hegyek gyomrába, ahol állandóan tároltak élelmiszert, és nekem meg is mutatták kívülről, hogy hol volt ez. Szóval borzalmas ez a félelemben élés, és elképesztő, hogy a vezetők nem gondolnak arra, hogy akármennyire megússzák is az atomtámadást, azért egyszer őket is utoléri a vég, és arra meg végképp nem gondoltak, hogy erről valakinek talán majd számot is kell adniuk. Később pedig, amikor az atomfegyver helyett, az atom békés felhasználásával hát foglalkoztak, meg kicsit leépítették ezt az atomarzenát, hát akkor is félelem volt, mert tudjuk, hogy mit jelentett a csernobili atomkatasztrófa. Mennyi, de mennyi embernek van Magyarországon is ennek következtében, még nyoma a családja életében. Nagyon sokan voltak, akik a csernobili levegőbe került szennyeződés következtében szennyezett zöldséget ettek meg, vagy kint tartózkodtak a levegőn abban az időben. Hát minden esetre az atom nem játék. Sajnos az erkölcsi fejlődése az emberiségnek nem tartott lépést a tudomány fejlődésével, a tudománnyal. Ezért még napjainkban is felvetődik a kérdés, hogy nem kerülhet-e felelőtlen kezekbe a tudomány számos csodálatos vívmánya. Rendkívül fontos az erkölcsi fejlődés. Nézzük azonban most a témánkkal kapcsolatban konkrétan meg, hogy azok a tudósok, akik a szörnyű fegyverekhez vezető elméleti kutatásokat végezték, milyen emberek voltak, mit gondoltak tudományos felfedezéseik hasznáról, felhasználhatóságáról, milyen volt erkölcsi felfogásuk. mennyire számoltak ennek veszélyeivel. A társadalomba végbe menő folyamatok, a posztmodern filozófiája, amit már többször emlegettem, negatív képet festenek elénk, gyökértelenség, sodródás, depresszió jellemzi korunkat. Furcsa ellentmondásként magának a tudományos haladásnak is betudható ez a hangulati állapot. A tudomány a sok pozitívum mellett ugyanis hát számos negatívumot hozott magával. Ilyen például maga, hogy a tudomány megingatta, felszínes tudomány, megint csak aláhúzom, meg mindjárt kitérek rá miért, a tudomány megingatta a vallásos világnézetet, és így az erkölcsöket is, melyeket hát a vallások azért tanítottak. Az emberek a fejlett országok többségében elvesztették vallásos világképüket, hát így módon talán mondhatjuk azt is, hogy a tudomány 20. században elvette az emberektől a hagyományos hitvilágukat, de nem pótolta azt semmivel. Nem alakult ki valamiféle modern eszmerendszer, amely számol a transzcendenciával, és azzal, ami határt szabna az emberek önimádatának, a földi hatalom féktelen gőgének. Nagyon fontos ezért, hogy rámutassunk. Nem az egyetlen lehetőség az ember számára az ateista, materialista világkép, amit a tudomány fejlődése teremtett széles körben. Vagyis nem kötelező, nem lenne kötelező a mai embereknek elutasítani a hitet azzal a felkiáltással, hogy ez a mai modern világban már elavult. Van mód harmóniába hozni a hitet és a tudományt, a Fideszt és a rációt. Fontos ezért nekünk, keresztényeknek, különösen, hogy a megváltó születését várva, megismerkedjünk olyan emberek élettörténetével, akik erre a harmóniára törekedtek, és nem is eredménytelenül. Hát akkor nézzük meg mai napra választott hősömnek, Werner Heisenbergnek az életrajzát. Heisenberg tudós családba született, édesapja Bizánc történetével és kultúrájával foglalkozott. Édesanyja pedig a müncheni Maximilian Gimnázium klasszika filológus rektorának a lánya volt. A gimnáziumot egyébként, ahová járt, Heisenberg nagyapja vezette 13-ig. Bátyja kémikus mérnök lett, lánytestvére pedig a jeles közgazdászhoz. Ernst Fritz Schumacherhez ment feleségül, akiről már szintén mondtam néhány mesét hallgatóinknak. Ő is nagyszerű tudós ember volt, közgazdász, és nagy környezetvédő. Nos, a környezetet illetően Heisenberg is nagyon szerette a természetet, lelkes cserkész volt, egész életében sokat túrázott. Közös kutatási eredményeit például Bohrral, Niels Bohrra gondolok, egy híres fizikus ő is, egy koppenhágai kirándulás alkalmával beszélték meg. Nagyon szerette a zenét. Maga is játszott csellón, kamaraegyüttesekben, és szépen zongorázott is. Még van egy olyan felvétel is, amelyet 1966-ban az otthonába vettek fel, ahol a Mozart Démol zongora versenyét játsza egy amatőr zenekarral, ahogy említettem, saját otthonában. A gimnáziumból matematika szakra kívánt jelentkezni a müncheni egyetemre. Érdekes dolog, mert nagyon jó matematikus volt, de amikor a felvételiztető professzorra az olvasmányról kérdezte, a professzor meghökkent, és az az igazság, hogy eltanácsolta. Ugyanis Heisenberg egy Hermann Weyl nevű fizikusnak a relativitás elmélettel foglalkozó írásáról számolt be a professzornak, mint amit a közelmúltban olvasott. A matematika professzor ekkor úgy vélte, hogy Heisenbergből bizony nem lesz matematikus. És valóban a fizikai fakultásra iratkozott be az egyetemre. Gyakorlati ismeretei azonban nem voltak elegendőek, mert tulajdonképpen ő tényleg matematikához vonzódott, tehát az elméleti fizikához, ami hát természetesen matematikán alapul. Matematikán is alapul. Azért mondom ezt az ist, mert emellett kétségtelen, hogy elvileg kísérleteken is kellene, és kell is, hogy alapuljon. És ő, aki erősen elméleti ember volt, ledoktorálni csak az őt nagyon kedvelő professzorának, Arnold Sonnenfeldnek a segítségével tudott, ugyanis kísérleti fizikában vizsgáztató tanára elégedetlen volt a kísérleti ismereteivel. De későbbiekben azt a kérdést, amit akkor feltettek neki, gyakran felhasználta Heisenberg példaként híres tételének, a határozatlansági relációnak a bemutatásakor. Lám, így születik még a kudarcokból is eredmény, de hát végül is nem lett kudarc, mert sikerült neki ledoktorálnia, megszerezni a PhD-t. Ezután Göttingenbe kapott állást az egyetemen. Itt aztán az egyik megalapítója lett a modern kvantumfizikának. Max Bohr asszisztense volt. Egyébként itt sokszor kukkantok a Heisenberg életrajzból, mert itt is megjegyzem, hogy Born 1954-ben kapta meg a Nobel-díjat. Ezzel szemben viszont, majd látjuk, egy kicsit hamarabb kapta meg Heisenberg. 1924-ben Göttingában habilitált, aztán a következő évben elment Kopenhágába, hogy ott Niels Bohr mellett dolgozzék, aki, ahogy említettem, nagyon híres fizikus volt. Ösztöndíjas volt itt. Na hát Niels Bohr 1922-ben már megkapta a Nobel-díjat. Egyébként érdekességként megjegyzem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia is külső tagjává választotta 1938-ban Niels Bohrt. További érdekesség, hogy fia ennek a Bohrnak, Ága is fizikai Nobel-díjat kapott 75-ben, tehát nem esett messze az alma a fájától. De hát Kopenhága volt a század elején az a város, ahol összegyűlt sok a kvantumfizika iránt érdeklődő fizikus. Heisenberg barátságba került Bohrral, ők alkotják meg majd Pascal Jordannal együtt a magfizika alapjait. 1927-ben, alig 25 évesen, professzorának hívja meg a Lipcsei Egyetem. Itt az elméleti fizika magkutatással foglalkozó központját hozzák létre Friedrich Hundal egy ugyancsak jelentős fizikus kollégájával. 28-ban jelent meg a Kvantum elmélet fizikai alapjai című könyve. Ahogy említettem, Hundal jó barátságban volt, a Hund 6. gyermekének például ő volt a keresztapja. De volt ellenkező irányban is nagyon pozitív megnyilatkozás, mert Hund sokszor megvédte Heisenberget, amíg ott dolgozott mellette. Ugyanis kollégája ellen számos támadást ért meg Heisenberg azáltal, hogy a személyén keresztül ezt az új szellemiségű fizikát támadták. De 1932-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat, akkor az ilyen jellegű támadások egy kicsit elcsendesedtek, de voltak más okai is a támadásnak, mert hiszen 33-ban hatalomra kerültek a nácik. Ő, aki szeretett volna a Müncheni Egyetemre kerülni, és ezt kérelmezte, nem engedélyezték neki. Hogy miért? Azért, mert bátran kiállt zsidó származású tudós kollégái mellett, így védelmébe vette a relativitás elmélet nagy atyát, Einsteint, és Lise Meitnert, akiről mindjárt egy pár szót mondok, Heisenberget fehér zsidónak nevezték, borzasztó, amikor a politika mindenüvé beszivárog és átitat mindent, a tudományos életet is. Hadd beszéljek akkor pontosan Lise Meitnerről, aki egy kivételesen tehetséges fiatal fizikus hölgy volt abban az időben. Ő adott elméleti magyarázatot egy cikkében, egyébként rokonával Otto Fritzschel, aki a maghasadás fogalmat megalkotta. Közösen írták ezt a cikket. Erre a folyamatra adott magyarázatot, amit egyébként két kollégája, Otto Hahn és Fritz Strassmann kémikus hozott létre 38-ban. Ezek nagyon fontos dolgok voltak az atomkutatás területén. Hahn később Nobel-díjat is kapott ezért 1944-ben, de valójában a kémiai magyarázatok fizikai magyarázat nélkül nem lettek volna elegendők, ezt pedig Meitner adta meg. A fizikusok és a kémikusok külön-külön publikálták az eredményeiket, hisz csak néhány nap volt köztük a különbség egyébként, volt is vita az elsőségről. Hát ez ugye azért volt, mert ugye Meitnernek muszáj volt emigrálnia zsidó mi volt a miatt, mert ahogy haladtunk a második világháború felé, egyre élesedett az antiszemitizmus Németországban. Így ő aztán emigrált, és Svédországon keresztül aztán kijutottak Amerikába. De 1966-ban már Hans Strassmann és Meitner közösen megkapták az USA-ban alapított Fermi-díjat, tehát akkor ott egy kicsit mindhármukat, akik tulajdonképpen kutatás szempontjából összetartoztak, kémikusok és fizikusok, együttesen kaptak egy Fermi-díjat, amit az Amerikában dolgozó, szintén zseniális Fermi nevéről neveztek el. A negyedik személy, aki volt, egyébként az rokona volt a Meitnernek, és voltak osztrák-magyar vonalbeli gyökerei, hát olyan sok embernek volt, hogy ez valami csodálatos. Na mindesetre ő viszont az USA-ban a Manhattan program terv szerint a hiroshimai bomba kísérleti atya lett. Tehát ő kísérletezett vele, és magának a konkrét ledobott bombának az atya. Hát azt mondhatjuk, hogy ő volt. Az elméleti kitalálásában természetesen az ismert nagy magyarok Telleredétől, Neumann Jánoson keresztül, ugye Einsteinen keresztül. Sokan részt vettek az elméleti előkészítésben, de ő a kísérleti gyakorlatokban is szerepelt, vállalt. Nos, hát a mi hősünk azonban, Heisenberg, nem emigrált. Otthon maradt. Előtte, még a 30-as években elég sokat utazott a világban, az USA-ban is. Megjegyzem, itt Európában két kutatócsoport is volt éles versenyben az atomkutatások területén, hiszen Franciaországban működött Julio Curie laboratóriuma. Madame Curie lányának a férje, Julio Curie eléggé baloldali érzelmű valaki volt, és ez a háborúban különösen élessé vált, hiszen az a helyzet, hogy amikor a németek megszállták Franciaországot, akkor ő hát még ugye ott dolgozott. Ugyanis muszáj volt Julio Curie-nek ugye ott maradnia, bár majd, mint látni fogjuk, a értékes anyagokat, radioaktív anyagokat, azokat az utolsó hajóval sikerült elszállítaniuk Angliába. De izgalmas dolgok ezek, összefonódnak az élettörténetek. Heisenberg a háború kezdetén, mivel hogy otthon maradt, hát behívót kap, és a Kaiser Wilhelm intézet keretében a titkos atomprogram kutatására, a fizikai részleg vezetésére rendelik. Később azt mondta, hogy a tudósok számára hát nem az volt a feladat, hogy atombombát gyártsanak, és hogy arra készüljenek, tehát nem ez volt a direkt feladat, de az kétségtelen, hogy gyűjtsenek olyan ismereteket, amelyeknek a segítségével tisztázni lehet, hogy vajon az uránprogram, mert így hívták, ugye, az energiatermelése és fegyvergyártása is alkalmas lehet-e. Hát azt, hogy nem emigrált, ezt később a külföldre menekült honfitársai is, és hát a külföldi tudományos világ is erősen a szemére vetették. Ma már ismert tény, hogy ő otthon maradva tulajdonképpen a kutatásokat folytatta, de bizonyos értelemben, ez így nagyon erős szó, amit most használok, de szabotálta a programot, az atombomba programot. Mindeset ezt nyilvánvalóan nem tehette nagyon látványos módon, hiszen ez az életébe kerülhetett volna azokban az időkben. Mai világban ezt nehéz a polgároknak felfogni, de hát akkor egy rossz szóért a legnagyobb tudósokat, költőket, írókat, nagyságokat is kivégeztek. De őtőle Hitler mindenható gazdasági minisztere, Speer, hát jelentést kért, hogy mennyi ideig tarthat ezen kutatási eredmények elérése, és milyen költségekkel járt. A Heisenberg által megjelölt időtartam 3-5 év volt, hát ez Hitlernek soknak tűnt, hála Istennek, és így döntése alapján minisztere a pénzforrásokat megvonta, és más fegyvernemek fejlesztésére fordította. Tehát így lassabban haladt előre az atomprogram. Ehhez ugye egyrészt tudományos elméleti munka kellett, másrészt majd anyagok is többek között, például nehéz víz, meg hát maga urán is kellett. Hogy ezeket mind hogy szerezték be, ez nem fér bele ennek a kis rövid beszélgetésünk keretébe, de majd egy elemére kitérek még. Minden esetre az történt, hogy még az intézeti munka kezdetén Kopenhágában találkozott régi barátjával, Borral, ott félve a lehallgatástól, a tengerparton séta közben vázolta, pár szóval utalt a programra. Az ő, tehát Heisenberg későbbi interpretációja szerint azért, hogy indirekt módon üzenjen az amerikaiaknak, ahová Bohr Svédországon keresztül rövidesen emigrált, miszerint vannak ilyen tervek, azaz fel kell készülniük rá a szövetségeseknek. Bohr azonban rendkívül neheztelt a náci rezsimre, maga is zsidó származású volt, és nagyon komolyan vette a szavakat, Heisenberg szerint félreértelmezte, nem vette a burkolt üzenetet. Nyíltan nyilván nem lehetett volna még a dűnék mellett sétálva se kimondani bármit is. Így direktbe. Mert hát, amint mondom, azok ilyen idők voltak. A náci hóhérok nem kegyelmeztek. De Bohr kimenve ezt előadta, és Amerikában a Manhattan terv leghatározottabb szószólója lett. Hát, hogy a háború után se derült arra igazán fény, hogy tényleg félreértésen alapult-e az ő állásfoglalása vagy sem. Minden esetre érdekes tény, hogy az ő nevéről elnevezett alapítvány nem olyan régen adta ki a levelezését, illetve hát az iratait Bohrnak, ugyanis számos levelet fogalmazott meg, amit nem küldött el Heisenbergenek, a régi barátjának, aki azonban a háború után a fogságba kerültek természetesen, de abból kikerülve az NSK vezető tudósával, a kereszténydemokrata Adenauer kancellár közeli barátjává, tanácsadójává lett. Hát csak az érdekesség kedvére elmondom, hogy a végjáték óráiban valóban izgalmas események zajlottak le, hogy már előbb említettem, a Joliot Curie elmenekítette az iratokat és a készleteket Angliába, de maga otthon maradva tovább kellett dolgozni, akkor is, amikor a németek megszállták Franciaországot. Na most ez alatt az időszak alatt volt, ez egy kis kitérő, egy kis színesség, hát ha szabad ezt a szót használni rá, mert egy csodálatos, hősies áldozatvállalással összefüggő történetet mondok el 3-4 mondatban. Az atombomba gyártására szükséges nehéz vizet, ami Németországba kellett volna, csupán egyetlen egy norvégiai üzembe gyártották. Tudván ezt az angol titkosszolgálat, a norvég emigránsokkal óriási emberi önfeláldozással, majd a másodszori kísérletre fényes bravúrral megsemmisítették a készleteket, ami aztán nyilvánvalóan hátráltatta az atomfegyvergyártást. Tehát elképesztő történet. Ott az elsőnél sajnos elfogták a nagy részét a részveknek, és kivégezték egy részük erdőbe lopózkodva, zuzmon élve, és egy elesett rénszarvason élték túl. Azt, amíg a második kísérlet is nem jött, és megtalálta őket a vadonba, de ezek a második kísérlet emberei sítalpakon lopakodtak föl, völgyet le és felmásztak, és hátulról, ahol nem számítottak semmire, és nem védték, mert hogy annyira meredek volt az ottani völgyfal, ott lopoztak be a hős norvégok, felrobbantották a gyárat, és még sikerült el is menekülniük. Mi több, a háború után filmet készítettek Amerikában a történésekből, amelyben a túlélő szereplők saját magukat játszották el. No, de Amerikában sem voltak tétlenek, nagyszabású titkosszolgálati akciót csináltak, majd egy Boris Pas nevezetű, a 17-es orosz forradalom előtti gyökerekkel bíró, még azelőtt kivándorolt orosz szerzetesi család gyermeke volt, akiből magasrangú tiszt lett. Ő volt az Alzol misszió vezetője. 1945-ben a partraszállás után az amerikaiak közeledtek Németország felé, és nagyon igyekeztek az oroszokat megelőzni, hogy hamarabb találják meg a németek rejtett készleteit, hamarabb még annál is, mint a franciák, akik ugyancsak erre törekedtek. Nos, az amerikaiak elfogták a tudósgárdát, és Angliába, Farmhall-ra internálták mindnyájukat, Heisenberget is, ahol hónapokig kihallgatták, és hát természetesen lehallgatták őket. A vizsgálatok alapján azt hozták ki, hogy tulajdonképpen a németek nem is tudtak volna még atombombát gyártani, mert hogy nem voltak tudományosan semmíg a feltételek egészen ott, és hát ugye voltak hozzá hiányzó anyagi feltételek is. De Heisenberg később azt emelte ki, hogy a szándékos lassítás mögött morális okok voltak, és barátai közül is többen ezt erősítették meg, többek között a mi telleredénk is. Hát nehéz nekünk egy igen mélyen vallásos keresztény és zsidó mentő emberről mást, mint ezt feltételezni. Azonban mégis Heisenbergnek soha többé nem sikerült a tudományos világ bérkeringésébe, főleg Amerikába, tudományos életbe ott visszakapcsolódni, pedig nagy eredményeket tett le Németországban is az elkövetkező évtizedekben is az asztalra. Európában ő lett például az Európa Tanács magfizikai kutatásaiért felelős intézmény helyettes igazgatója, és 1975-ig a Humboldt Alapítvány elnöke. 57-ben egyike volt a göttingeni nyilatkozat értelmi szerzőjének és aláíróinak, ez a nyilatkozat az atomfegyverkezés betiltása ellen született. 58-ban aztán a Max Planck intézetet Münchenbe helyezték, annak volt a társkoordinátora haláláig. 1973-ban kapta meg azt a bizonyos Guardini díjat, amiről már említést tettem a bevezetőben, 76-ban halt meg. Fizikai kutatásaihoz azonban, és ez számunkra a legfontosabb ma, filozófiai gondolatai is csatlakoztak, és ezek is igen magas szintűek voltak. Beszélt és írt a vallás és természettudomány viszonyáról. Már 1927-ben, még Bohr lakásán Kopenhágában nagy vitát rendeztek e kérdésről. Einstein a vallásosság három formáját határozta meg. Az első, amit a félelem szül, a második, ami az etikai szükségletből fakad, és a harmadik az úgynevezett kozmikus vallás, amely a természetrendjéből ered. Heisenberg a Rész és az egész című önéletrajzi könyvében beszámol egyik későbbi beszélgetéséről, a hitről, Istenről, a fizikus társakkal. Voltak köztük vallást tagadó filozófusok is, például Paul Dirac. Heisenberg azonban úgy vélte, hogy ők a vallás fogalmával visszaélő, eltorzult gyakorlat miatt utasítják el azt, mondván, hogy ez a hatalomnak jó, mert ugye az embereket félelembe tartja, és így tovább. Werner Pauli, az egyik tagja, szintén Nobel-díjas tudós, humorosan így fogalmazott a vitában a fiatal, kommunizmussal szimpatizáló Dirac kollégájáról. Dirac barátunknak szerintem van vallása, aminek az első parancsolata így szól, Isten pedig nincs, és Dirac az ő prófétája. Mindenki maga, Paul Dirac is nevetve fogadta ezt a szellemes és találó megjegyzést. Heisenberg azonban úgy gondolta, hogy a világ rendje, központi rendje, németül ez úgy hangzik, hogy zentrale Ordnung, olyan csodálatos és tőlünk független tény, ami arra enged következtetni, hogy Isten az, aki ezt a rendezettséget létrehozza. Az 50-es évek elején aztán Werner Pauli kollégájával ismét csak Kopenhágában sétált a tengerparti mólón. Pauli, az szintén Nobel-díjas kollega, Pauli a szavak értelmét firtatta, hogy mit jelent az, hogy mindig megvalósul a központi rend. Mi az, hogy a dolgok lényege mindig a felszínre tör? Heisenberg egy nagyon egyszerű példát mondott, hogy a fagyos tél után mindig virágos tavasz jön, a kaotikusból mindig rendezetlenség születik. Pauli azonban feltette a nagy kérdést. Te hiszel-e egy személyes Istenben? És akkor Heisenberg így válaszolt. Na várjunk. Tegyük fel egy kicsit másképp a kérdést. Ha úgy teszed fel, hogy személyes kapcsolatba tudok-e lépni a centrale ordnunggal, vagyis a központi renddel, az Istennel, úgy, mint egy másik ember lelkével, akkor azt felelem, igen. Nem mint egy másik emberrel, mert a kapcsolatba lépésnél, ugye, másik emberrel a mai emberi fogalmaink szerint az, hogy megszólítom az egy kapcsolat, meg beszélek vele, vagy megfogom a kezét, de a lelkével kapcsolatba tud-e lépni. Azt mondta, akkor, ha így teszed fel, akkor azt mondom, igen. Úgy vélte, hogy az ember cselekvésének pragmatikus etikáját, iránytűjét, a keresztény tanítás adja meg, mert azt is kérdezte Paulina, de hát akkor, hát mi adja ehhez az iránymutatást? Tehát azért így közvetlenül a centrale ordnunkból ezt nem tud levezetni, szóval a keresztény tanításból, és hogyha az ember elveszti ezt az iránytűt, akkor a legszörnyűbb dolgok is megtörténhetnek, mint ezt a történelem mutatta is. Ezért nem szabad csak a praktikus részletekben, mint a tudósnak elmerülni, ugye a cserebogár halhatatlanságával foglalkozni. Az egész átlátására kell törekedni, még akkor is, ha távolinak és lehetetlennek tűnik, és a teljesség megragadása, de e fele kell törekedni. Volt egy tanítványa Heisenbergnek, Peter Dürr, aki könyvet szerkesztett 9 kiemelkedő fizikus írásából. Ezek a fizika és a transzcendencia problémájával foglalkoztak. Mondom, a 9-ből majdnem a többségük, talán 7 Nobel-díjas tudós volt. Mindegyikük elismerte valamilyen formában Isten létét. Úgy fogalmaztak, hogy a vallás Istenből indul ki, a tudomány meg Istenhez érkezik. Istenán a leghatározottabb és világosabban Max Planck egyik tanulmányába írta le, hogy nincs ellentmondás a tudomány és a hit között. Ilyen szavakkal fejezte be ezt a tanulmányát. A hitetlenség és a babona elleni harcban a jelszavunk, hiszen ezt a harcot mind a vallás, mind a tudomány folytatja, csak is az lehet. Vissza Istenhez! Zurückzugott, ahogy németül írta. Nos, kedves hallgatóim, azt gondolom, hogy ezek az ismeretek, ez a tudás, ez mindenki számára nagyon fontos lenne. Minden felső tagozatos iskolásnak és gimnazistának, minden értelmiségének meg kellene ismerkednie azzal, hogy a nagy tudósok döntő többsége nem vallástagadó, nem utasítja le vallást, de elutasítja azt az emberi hübriszt, azt a gőgöt, hogy mi azt hisszük, hogy mi majd mindent tudunk. Kell-e ezt most nekünk jobban bemutatni ebben a korban, amiben élünk, amiben oly nagy mértékben megtapasztaltuk a vírusválság hatalmas erejét, ami az emberiségnek óriási gondot okoz, a természet erejét. A centrale ordnunkhoz kell folyamodnunk és fohászkodnunk a Jóistenhez, hogy segítsen egyrészt elmulasztani ezt a mostani bajt, és ehhez, ahogy ezt Heisenbergék is hangsúlyozták, nem szabad tétlenkednünk, hanem törekednünk kell a tudomány felhasználására, mert az nem ellentétes az isteni tanukkal, hanem az a dolgunk, hogy ezt felhasználjuk, de az is világos, hogy nem szabad belesüllyednünk az apátiába, nem szabad belesüllyednünk a elkeseredésbe, megformálásának és javításának a célját magunk elé kell tűzni. Nem lehet ennél szebb feladatunk a karácsonyi készület idején sem. Összefoglalóul azt mondom tehát, hogy mindnyájan igyekezzünk szívvel, lélekkel, hittel, tudással és cselekedettel is készülni a megváltó érkezésére, mely a mi hitünk szerint elhozza a földre az irgalmat, hiszen nem más a születés csodája, mint az isteni irgalom lehajlása a földhöz.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.